Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, köszöntjük a kedves hallgatókat áprilisi Halas Annó történelmi magazinunkban, Végső István történésszel. Szervusz István.
Üdvözlök én is mindenkit.
No, hát elérkezett az április, hát most már azért bízunk benne, hogy a tavasz az megmarad, reméljük, hogy a jó idő is, és hát ebben a hónapban is egy új témával vársz minket. Ki is az, mi is az, mesélj erről nekünk.
Igen, Balla Antal neve, azt gondolom, hogy hát elég keveset mond az emberek többségének. Vannak hasonló nevű Balla Antalokkal, ne tévesszük össze. Ő 1886-ban született Kiskunhalason, és történész volt, és később még lapszerkesztő, újságíró, politikus, illetve miniszter. Egy kiskunhalasi családból származott, egy földműves családból, tehát egy nagyon kicsi, szegény család leszármazottja volt, nem is nagyon akart maradni Halason. Közeli rokonságban vagy barátságban állt a helyi daci, buda, budai, brecska, kocsi, ternyák, tótvarjú családokkal, de hát ez nem volt elég ok arra, hogy itt maradjon. Itt végezte az alsó és középfokú tanulmányait, és később kerül ugye Budapestre, a Magyar Királyi Tudományegyetem bölcsész diplomáját szerezte meg, és hát föl is költözik, fönt is él. Egy közismert, és hát igen, csak tehetős család, egy nyomdász, laptulajdonos dinasztia egyik hölgytagját, Légrádi Brigittát vette el feleségül, és hát ez nagyjából meg is határozza az életének a jó részét, onnantól kezdve, már ha a foglalkozására gondolunk. 1910-ben a Kormánypárti Szabad Elvű Nemzet című lapnak lesz a munkatársa, majd pedig 1919-ben szerkesztője. Ő maga harcol az első világháborúba, tehát bevonul, és hát egy ilyen borzalmas sebesülést szenved, és az egyik lábát el is veszíti, tehát ő hadirokkant. 1922-től a Pesti Hírlapnál munkatárs, majd a külpolitikai rovatnak a vezetője volt. Később egyébként a hadirokkantak lapjának a szerkesztését is vállalja. 1931-ben lép be a Független Kisgazdapárba, és ez nagyon komolyan meghatározza az ő politikai gondolkodását. Ő egy kicsit ilyen, ez a baloldali, liberális, de mégis ugye a kisgazdatársadalomban, tehát a vidékben gondolkodó politikus képét festi ezt le nekünk. Ugye a Független Kisgazdapárt az nem a kormánypártnak a kedvenc szervezete volt abban az időben, tehát biztos, hogy nem volt könnyű neki, de úgy tűnik, hogy ugye itt a Kisgazda pártnak a lapjainak a szerkesztésével ő ebből csak meg tudott élni, illetve nyilván segítette őket a Légrádi család, ami egy nagyon komoly könyvkiadó vállalat volt egyébként a két világháború között. És hát elérkezik 1945, ami kapcsán hát ő egy ilyen villámkarriert fut be, mint politikus, mint kisgazda politikus. 1945 tavaszán a Fővárosi Törvényhatósági Bizottság tagja lesz, majd 1945 és 47 között bekerült a parlamentbe, tehát nemzetgyűlési képviselő, és a Tilde és a Nagy Ferenc féle kormányokban tájékoztatásügyi miniszter is volt 1945 november és 1946 novembere között. Hát ez azért egy nagyon komoly dolog, azt gondolom, hogy azért kevés halasi minisztert ismerünk, és ő pedig ezt a karriert futotta be. A probléma ugye az ő életrajzánál az, hogy hát ez az időszak azért nem egy nagyon kedves a mi szívünknek. Ugye ez az ilyen padláslesöprések, maga a kommunista párt átveszi a hatalmat gyakorlatilag, a sváb kitelepítés, a málenkei robot, a csehszlovák-magyar lakosság csere, tehát ezek ilyen nagyon bonyolult és nagyon borzalmas időszakok.
És akkor hát ezzel foglalkozunk tovább, vagy folytatjuk vele, illetve a munkásságával, illetve hogy miért is került be az adásba. Tehát ugye én személy szerint tényleg nem ismertem az ő nevét, szerintem sokan vagyunk így, de mindenképpen visszatérünk erre, illetve a miniszteri munkásságára, maradjanak velünk.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatódik Halas Annó történelmi magazinunk áprilisi adása, és hát a olyan témát hoztál nekünk István, vagy olyan valakit, akinek a neve nem biztos, hogy mindenkinek ismerősen, csak Balla Antalról van szó. Az előző blokk végén mondtad, hogy hát egy elég komoly szerepe volt, vagy hát elég komoly karriert futott be, hiszen miniszter lett, ugye? Azért nem sok halasi minisztert ismerünk. Viszont abban az időszakban, amikor, és erről már volt külön műsorunk, ugye, amikor a Málenki robot, meg az ilyen sváb telepítések voltak, azt lehetett tudni, vagy hogy miért volt ez ilyen, vagy ő hogyan tudott ebben dolgozni, vagy milyen szerepe volt ez, ebben az időszakban?
Azt gondolom, hogy ebben az időszakban aki tisztségviselő volt, tisztséget visel, vállal, hát annak nagyon komoly bűne is van ebben, hogy ezek megtörténhettek, tehát itt lehet mosdatni sok mindenkit, és lehet azt mondani, hogy hát a Tildi nem olyan volt, a Nagy Ferenc nem olyan volt, a kisgazdák ezt nem akarták, a szozdemek se akarták, csak a kommunistáknak volt ez elképzelése.
De hogyha ez elindult, akkor... Tehát valahogy meg kellett szólni.
Én mindig azt mondom, hogy és föl is lehet állni egy miniszteri székből tiltakozásképpen. És azt lehet mondani, hogy nem. Én ezt nem akarom. Erre azért tudunk példát. Ott van például Nagy Imre, aki nem volt hajlandó behívni a szovjet csapatokat 56-ba, és azt mondta, hogy nem. Tehát vannak azért arra példák, hogy lehet nemet mondani. Azt gondolom, még egy miniszteri bársony székből is lehet azt mondani, hogyha valamivel nem értek egyet, akkor egyszerűen nem engedek ebből az egész dologból, és inkább a becsületem, meg az emberekkel szembeni kapcsolatom, az fontosabb. Nyilván azért a közhangulat más volt. Azt azért látjuk, hogy nem sokkal később vagyunk a zsidó deportálásokkal. A közigazgatásban és a közhangulatban 44-ben még a zsidó ellenesség volt a fő. 44 végétől a német vagy a sváb ellenesség. Meg az, hogy nem kell ezeket annyira szeretni, ezeket az embereket, ugye megkezdődnek nem sokkal később ezek a B-listázások, tehát sok embert kirúgnak az állásából. Tehát lesz egy ilyen bűnbak képzés, hogy ki volt az oka gyakorlatilag annak, hogy a második világháborút elveszítettük, hogy ilyen sok ember meghalt, hogy ilyen borzalmak történtek, és hát az egyik lesz a sváb, akire azt lehet mondani, aztán később ugye lesznek majd a kulákok, akik ilyen problémások. De itt elsősorban a svábok voltak azok, akik hát ők a fő bűnösök, mert hát ők német származásúak. És nyilván ez azért mondhatta azt az emberben, hogy hát akkor, hát igen, akkor jó, hát akkor telepítsük ki őket, és akkor, hogyha ki lesznek telepítve, megszabadulunk tőlük, akkor utána jobb lesz itt Magyarországon az élet, a társadalmi, meg gazdasági viszonyok javulnak majd, nem lesz ilyen probléma, megoldódik, és abban lehetett bízni, hogy azért mondjuk a svábokkal, hogy a Németországba telepítik ki őket, akkor nem fognak úgy járni, mint mondjuk a zsidók, akiket ugye elpusztítottak, vagy munkára kényszerítettek, hát a svábok visszatérnek a saját hazájukba, ugye úgyis mondták annak idején, hogy egy batyúval jöttek, egy batyúval menjenek. És ez volt a fő szempont, és egyébként teljesen ma, hogyha úgy mondjuk, teljesen demokratikus szellemiségű emberek, mondjuk, mint Balcsi Zsilinszky Endre, aki mondjuk nem is éli meg ugye 45-öt, még ők is ezt képviselték, tehát még az ő szellemi hagyatékukban is az van, hogy a sváboktól meg kell szabadulni egyszerűen. És nyilván ez lehetett egy indok, és becsukták a szemüket, és akkor jó, hát ezen túl leszünk, akkor már építhetjük a demokráciát. Nyilván ez azért benne volt a Balla Antalnak is a gondolkodásában. Másképp nem nagyon tudjuk megmagyarázni egyébként, hogy ez vele miért így történik. De nagyon fontos egyébként, hogy arról is beszéljünk, hogy egyébként tényleg a demokrácia alapjait is igyekezett megteremteni. Ő volt az egyik szerzője például a köztársasági államforma megindoklásának, tehát törvényszövegezésbe is részt vett, bár ugye mondtam, nem jogász volt, hanem bölcsész, de mégis még ilyen dologba is bevonják, és hát ez azért komoly tény, azt gondolom, az ő életével kapcsolatban.
No, hát akkor vele folytatjuk a továbbiakban, és hát kicsit még ugye a munkásságra fogunk koncentrálni, mint történész. Ugye, amikor mondtad rögtön, hát úgymond te jutottál eszembe, hogy hát ugye az elődöd, nagyon messzi elődöd, vagy nagyon távoli elődöd, úgyhogy vele folytatjuk ezzel a témával, maradjanak velünk.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk áprilisi adását hallják a kedves hallgatók. Végső István történész az állandó vendégem. A mai témánk Balla Antal munkássága, illetve életútja. Hát ugye az elején már beszéltünk róla, hogy nem olyan közismert a neve talán.
Igen, büszkék vagyunk arra, hogy ugye vannak akadémikusaink, ugye fel is szoktuk őket sorolni, Túri, Szász, Sziládi, Gyárfás, de valahogy Balla Antalt mindig kihagyjuk a sorból. Nem is ugye annak az időszaknak a gyermeke ő, amikor ők éltek, akiket most felsoroltam, de mégis fontos tudnunk az, hogy hát volt egy másik akadémikusa is Halas városának, és azt gondolom, hogy nincs rajta nagyon szégyellünk. A történészi munkássága az, ami eljutatja őt. És hát nyilván részben azért azt is tudnunk kell, mint minden ilyen komoly tisztségnél nyilván ott volt egy kicsit a politika is a háttérben. Tehát az előbb felsorolt uraknál is biztos, hogy számított az, hogy ők is politikai tevékenységet is folytattak. De fontos volt nyilván a tudományos munkássága is Balla Antalnak, akinek már a történészi munkálkodása azért már az 1910-es évek elején elindul. Tehát nagyon sok könyvet jelentetett, meg nagyon sok publikációja, tanulmánya volt. Néhányat azért szerintem érdemes felolvasni, ismertetni, hogy azért lássuk, hogy mivel is foglalkozott ő. A 1910-ben a Hobbes és az újkori abszolutizmus címmel jelenik meg írása. Aztán 1920-ban a nemzetközi szocializmus válsága címmel jelenik meg írása. 1926-ban a liberalizmus történelme, gazdasági és politikai tanításai. A magyar országgyűlés történetéről 1927-ben publikált. Az utolsó 100 év története 1931-ben jelenik meg. A legújabb kor világtörténete 1932-ben. Budapest szerepe Magyarország történetében 1935. Buda ostroma és elfoglalása 1686-1936-ban, tehát évfordulóra jelent meg. Az Észak-Amerikai Egyesült Államok történetét 1941-ben jelentette meg. Magyarország története 1942-ben, második Rákóczi Ferenc 1943-ban jelenik meg ez a kötete, és fordításai is voltak, tehát tényleg egy tanult, több nyelven beszélő történészről beszélünk, így Emil Durkheimnek a Szociológia módszerei című könyvét ő fordította le, vagy Alfred Duff Coopernek a Nyugati hadszíntér című könyvét ő jelentette meg, Henry Ford életéről, Életem és működésem címmel jelentetett meg könyvet, illetve Gustave Le Bon a Tömegek lélektana könyvét fordította le. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon bőséges és nagyon szép életút az, ami az övé. Nyilván eléggé látható, hogy ez a liberalizmus, a népek lélektana, ez az irány volt az, ami neki nagyon tetszett, ez az észak-amerikai vonal, és ezekről szeretett jobban publikálni. És hát ennek is köszönhető az, hogy 1940 után a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lesz a Bölcsészettudományi Társadalmi és Történeti Osztályon, de sajnos amikor jön egy ilyen politikai bukás, ugye megkezdődik a Kisgazdapártnak a kiszorítása a politikai életből, hát őt is kiszorítják természetesen, őt is ellehetetlenítik, és ennek köszönhető, hogy elveszik ezt a levelezői tagságát egyébként 4 év múlva. Viszont valószínűleg volt családja, vagy tisztelői, és egyébként 1989 után ezt visszakapja, tehát rehabilitálják a halála után sokkal később, és még azt is el kell mondani, hogy hozzám jött nem olyan régen a magyar parlamenti képviselők életrajzát megíró egyik szerkesztő, és ő is kérte a segítségemet, mert annyira keveset lehet egyébként róla tudni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon eltűnt ő a középpontból. Az írásai megvannak, hivatkozási alapok, tehát a szakirodalomban még mindig hivatkoznak az ő munkáira, és ilyen népszerű, mert nagyon jó és olvasmányos és közérthető módon is írt. Tehát egy nagyon jó író is volt ilyen szempontból. nem csak egy ilyen, nem tudom, elefántcsontoronyban élő történész, tehát egy nagyon jó író is volt. És hát viszonylag gyorsan meg is hal egyébként, tehát miután kiszorítják a politikai életből, 1953-ban már meg is halt. Tehát, hogy gyorsan is tűnik így a, nem csak a politika, hanem hát egyáltalán az élet színpadáról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért érdemes rá emlékeznünk, tudnunk el, hogy volt egy ilyen személy, hogy Balla Antal, aki politikus volt, újságíró, történész, és egészen miniszteri pozícióig vitte.
Kiskunhalas város szülöttje volt. Hát köszönjük szépen, hogy elmondtad ezt nekünk is, hát ma is lehet mondani azt, hogy ma is tanultunk valamit, meg egy olyan emberről, akiről hát tényleg szerintem a neve a sokakban egy ilyen kérdés lehetett, hogy ki az a Balla Antal, meg mi köze van úgymond ehhez a műsorhoz, vagy ehhez a történethez, hát elég sok köze volt. Köszönjük szépen, köszönöm, hogy itt voltál, és egy hónap múlva találkozunk majd.
Köszönöm szépen a lehetőséget.